Kedves barátaim, a Bava Kama traktátus 55-ös lapja fog következni, mielőtt ma este is belekezdenénk a tanulásba. Mielőtt belekezdenénk a tanulásba, szeretnénk megemlíteni a Izraelben folyó harcokat, imádkozunk a katonáinkért, mindenek előtt a túszainkért, a sebesülteinkért, és a mai tanulást is az ő javukra, az ő érdemükre szenteljük. Kedves barátaim, a tegnapi tananyagban, ugye a Bava Káma traktátus 55-ös lapja következik ma este, és a tegnapi tananyag az 54-es lap végén szóba hozta a két változatát a 10 parancsolatnak. 10 parancsolat első változata Mózes II. Könyvének, nagyon emlékszem, a 20-as fejezetében, 19-es vagy 20-as fejezetében található. A második változat pedig Mózes 5. könyvének az elején. Ugye a második változat az egy Mózes által magyarázott vagy kiegészített változat, amiben van egy pár változás, inkább megfogalmazásbeli változás az első változathoz képest. És ahogy ki fog derülni a mai tananyagból, itt nem csak arról van szó, hogy a második változat a Tórába való bekerülése idején változott meg a szöveg, hanem tulajdonképpen a két párt kőtáblánál is ugyanezek a különbségek megvoltak. Ugye Mózes kétszer is lehozta a 10 parancsolatot kőtáblára vésve. Az első pár kőtábla ugye széttört, amikor Mózes látta, hogy a zsidók szégyenteljes módon aranyborjút készítettek, amíg ő távol volt, amikor Mózes széttörte a kőtáblákat, és miután a zsidóknak megbocsájtott Isten, Mózes újra fölment a hegyre, és miután további 40 napot töltött ott, egy második pár kőtáblával jött le a hegyről, és a második pár kőtáblán a szövege a 10 parancsolatnak egyezett azzal a szöveggel, amit mi Mózes 5. könyvében találunk. Tehát tulajdonképpen a két kőtáblának a szövegváltozata is így eltért egymástól. Ezekkel a felvezetőkkel felvértezve indulunk neki a ma esti tanulásra. 54-es lap végén tartunk, alulról a második sor. Sarabi Hanina ben Agil es Rabbi Chiya bar Abba. Rabbi Hanina ben Agil a következőt kérdezte Rabbi Chiya bar Abbától. Mipnei ma bedibrei sarishainais. Lo nemar bohem toiv, ube dibrei sachrainais nemar bohem toiv. Mi az oka annak, kérdezte, hogy a első változatban, az első változatában a 10 parancsolatnak nem szerepel a jó szó, a második változatban pedig szerepel a jó szó. Ugye a második változatban, amikor a szülők tiszteletéről van szó, tiszteld apádat és anyádat, akkor azt mondja, le mány nyitavloch, le mány erichonya mecho, le mány nyitavloch, hogy hosszú életű legyél, és hogy jó legyen neked. De ugyanígy ugyanez az első változatban nem szerepel, ott csak a hosszú életű legyél szerepel, de nem szerepel az, hogy és jó legyen neked. Mi az oka ennek a különbségnek? Kérdezte Rabbi Hanina ben Agil. Amelói, átsatás, hogy álléni lama, nem már bohem töjöm, sálléni nem már bohem töjöm. Mire azt válaszolta neki, ahelyett, hogy azt kérdez tőlem, hogy miért szerepel, vagy miért nem szerepel a jó, hogy jó legyen neked, hogy jó az első változatban, kérdezz inkább azt tőlem, hogy szerepel-e a jó az első változatban. Magyarul, se én így, hogy deány nem már bohem töjöm, im láv, mert én nem vagyok olyan nagy szakértője a Tóra szövegének fejből, és nem emlékszem, hogy az első változatban szerepel a jó, vagy nem szerepel a jó. Kell lech egyszer, ami tánkó bárkani lai, és a ragel egyszer, ami sua ben lévi, és a baki bágoda. Viszont javaslom neked, hogy menj inkább Rabbi Tánkó bárkani laihoz, aki tanítványa volt Rabbi sua ben lévinek, akiről pedig közismert, hogy az agadete, a Tóra homelitikai hiszem így mondják, magyarázataiban nagyon felkészült volt. Tehát ő, ha van magyarázat arra, hogy az első változatban miért nem szerepelt a jó, hogy legyen neked jó, és a második változatban viszont miért szerepel, ha valaki erre fogja tudni a választ, az ő lesz. Hiszen Rabbi Yehoshua ben Lévi az összes ilyen dologra tudta a választ, és ő Rabbi Yehoshua ben Lévinél tanult. Az a legalább el is ment hozzá. Ami lej, mi menoj, le is máti. Szóval az igazság az, hogy Rabbi Yehoshua ben Lévitől soha nem kaptam erre magyarázatot. El a káhamar is múlbár Rabbi Nachum, a hi imo is a nebb, a hi bár Rabbi Hanina. De Shmuel bár Nachum, aki a Rabbi Acha ben Rabbi Hanina anyjának volt a testvére, mások szerint, Vamrila Abi Imo is a Rabbi Acha ben Hanon, mások szerint a Rabbi Acha ben Hanina anyjának az apja volt, mindesetre ő azt mondta nekem, hogy miért nem szerepelt az első kőtáblán, az első változatban, hogy legyen neked jó, hogy vészőifön is táber, mert az az első kőtábla, az első változat, az széttörésre volt ítélve. Azt mondja, Tamduchi Szaifani, Stáber, Majhave. Most ha széttörése volt ítélve, akkor mi van? Akkor miért ne szerepelte benne az, hogy jó? Amara Vási, Hászve Salem, Paszka, Taiva, Mészről. A Vási elmagyarázta, hogy azért, mert Isten ments, hogy a jó elszálljon Izraeltől, széttörjön, elszálljon Izraeltől. Magyarul azt akarta mondani Rabbi Acha ben Hanina, bocsánat, Rabbi Acha Shmuel bár Nachum, hogy az első változatban, ha szerepelt volna a jó, tekintve, hogy az első változatot széttörte Mózes, akkor a jó úgy általában a zsidó népre nézve megszűnt volna létezni. Amre Mishu Haroya Tezbe Chaylaimai Siman Yafeloi. Itt már a jó szóról van szó, a jó szó a stoiv, tov, egy tettel kezdődik. És ennek kapcsán mondta Rabbi Yehoshua, azt, amit különben, ha jól emlékszem, a Brachot traktátusban a tanulmányaink elején, 4 évvel ezelőtt már tanultunk, azt mondta Rabbi Yehoshua, ha bárki a tett betűt látja álmában, annak az egy jó jel. My time, ilém misum dixiv toiv, éma vetata szébe matatai hisamid. Miért lenne az jó, hogyha ő lát egy tet betűt, egy tesz betűt álmában? Vajon azért, mert a jó szó szerepel a Tórában a tov, és a tov az tettel kezdődik? Vannak más szavak is, amelyek tettel kezdődnek. Például, amikor... Ézsaiás próféta arról jövendő, hogy hogyan fogja kiseperni. Feltehetően Babilónia, Nebuchadnezzar, Jeruzsálemet a tisztátalanságtól, tehát, hogy jönni fog és el fogja pusztítani a várost, és a seprű szó, tehát a tojé, az is tettel kezdődik. Tehát akkor itt egy negatív dolog is, létezik negatív dolog is, ami tettel kezdődik, akkor miért kifejezetten jót jelentene a tett? Azt mondja, Talmud, hát tesz kamrina. Azt mondja, Talmud, jó, hát azért, mert ha ott a tatoé, a matate, ugye héberül, tatoé, a tatoé az két tettel szerepel a szövegben, és itt arról van szó, hogy valaki egy tett betűt lát. Az egy tett betű az mindenképpen a tov, a jó szónak a kezdő betűje, és akkor az egy jó jel. Azt mondtam, na jó, de van más olyan szó is, ami tettel kezdődik, és nem egy pozitív szó. Ématum masszabesu lea, ott van például megint csak Éha, Jeremiás síralmas énekeiben, hogy tisztátalansága, tisztátalansága a szélein, szó szerint. Ugye ez azt jelenti, hogy Jeruzsálem tisztátalanságáról beszél a proféta, és a tisztátalanság szó is tettel kezdődik, és ráadásul csak egy tett van, ugyanúgy, mint a jó, a tov szónál. Szóval talán, hogy tesz beiszkamrinan. Igen, valójában nem arról van szó, hogy az álmában egy tet betűt lát, hanem egy tet betűt és egy bét betűt. A tet és a bét, az már tényleg majdnem a tov, a jó szó. Én ma tovuba arra egyszerre, szóval nem, de van egy másik mondat is, ami Jeruzsálem pusztulásáról szól, ami egy tettel és egy véttel kezdődik. Elsüllyednek az országban kapui, mármint Jeruzsálemnek. A hajó passzakból a kasszul, a többet hinnal semmi brés is szállt, vagy jár el, aki messze egy szív tehet. Azt mondja, Talmud, tudod mi? Valójában a tet betű azért jelent jót, mert az első hely a Tórában, ahol a tet betű szerepel, az a jó szónál van. Hiszen a teremtés történetében egészen a teremtés történetek a kezdetétől egészen odáig, hogy a szöveg azt mondja az első nap elején, vagy bocsánat, az első nap végén, vagyis látta Isten, hogy a fény jó. Ez az első hely a Tórában, ahol a tet betű szerepel, és az rögtön a jó szónál szerepel, és ezért, ha valaki tet betűt lát álmában, akkor az jó szimán, egy jó jel az ő számára. Ugye a Brachot traktátus végén hosszú-hosszú oldalakon keresztül volt szó az álmokról. Ha valakit jobban érdekel a téma, akkor azt ott visszanézheti. És ott ugye úgy foglaltuk össze a dolgot, hogy az álomban, ha valaki valamit lát, akkor igyekszünk úgy magyarázni, hogy az valami pozitív dolgot jelentsen. Itt is látszik, hogy Talmud ebbe az irányba megy. Hogyha lát valaki egy tett betűt, az mindenképp jót jelent, állja, jelentetne rosszat is, nem, mert forgatjuk, így forgatjuk, úgy forgatjuk, amúgy a végén mindenképp kijön valahogy, hogy az jót jelentsen. Amar ebbi sorban lévi a röja, heszped, ha lőjmöj, haszol, a semáim padó, hanni milli be kaszva. Azt mondja, a Talmud, ha, azt is mondta, ami Sóben Lévi, ha valaki látja azt a szót, hogy heszped álmában, akkor tudhatja, hogy az égből megkönnyörültek rajta, és megváltották valamitől. Megváltották valami rossztól. Ugye a heszped különben az szó szerint azt jelenti, hogy halotti beszéd, halotti búcsú beszéd. Ha ezt leírva látja, akkor az valami jót jelent. Mert nagyon érdekes, mert ugye az ember azt gondolná, hogy valamilyen, ugye az álmokban mindig valami furcsa dolgok vannak. Ha valaki azt látja álmában, hogy halotti beszéd, búcsú beszéd, akkor mire gondolnánk mindannyian? Arra, hogy tőlünk fognak búcsúzni hamarosan, hamarosan meghalunk, tehát valami negatív dolgra gondolnak. Talmud itt is megerőlteti magát, azt mondja, ne, ez nem azt jelenti, hogy tőled fognak búcsúzni, hanem hogy te búcsúzhatsz egy rossz dologtól, amitől az égben megváltottak. Tehát bárhogy forgatjuk, a Talmud igyekszik minden álmot valamilyen pozitív töltettel magyarázni. Hénhájben évkéjtsze behem, Amerés lakés kánsan ebbi tárnyagot távozó pionyszínik, te jelmi zebze. Oké. Okay. Mi volt a Mistának az utolsó passzusa? A Mista azt mondta, Misna azt mondta, hogy bárhol, ahol a Tórában szerepel az ökör szó, az nem csak ökröt jelent, hanem az bármilyen állatot jelent. Hén hájöve olyiföke viccebben, lehet az vad, lehet az madár, baromfi, bármi. A Tóra csak ökröt mond, mert általában ez volt a legáltalánosabb haszonállat. A Talmud után részletesen kifejtette, hogy minden témában van ez így, hogy a Tóra az ökör, vagy adott esetben a szamár szót használja, de valójában ez mindenféle állatra vonatkozik. Amere is laki, és kánsan a rebi, tárnagöl, tafosz, uszjöjni, tárnagöl, tafosz, uszjöjni, ki lájmzebze. Azt mondja a Talmud, és Lakis tanította, hogy itt, ezen a helyen, ahol meg van említve, hogy a keresztezés, a tilos a különböző állatok között, Ugye ez volt az egyik téma, ahol azt mondtuk, hogy az ökör, aminek a keresztezéséről beszél a Tóra, az nem csak az ökör, és a keresztezés tilalmára, az nem csak az ökörre vonatkozik, hanem mindenféle állatra. És azt mondtuk, hogy így vonatkozik a állatokra, hanem a vadakra és a madarakra is. És ennek kapcsán mondta Rebi, hogy a kétfajta kacsa feltehetően, egy ilyen kacsa, meg egy olyan kacsa, két külön típusú kacsa, ezeknek a keresztezése az a keresztezés tilalmába esik. Sita, amrefha viva, misum darbo, behadeha dodi mahu. Bocsánat, sita. Amrefha viva, misum darbo, behade dodi mahu, de téma min hadu, kimás malon. Azt mondja, a Talmud, de hát ez magától értetődő. Mi szükség lenne ezt külön mondani? Azt mondja, a Talmud, egy pillanat, ezt nem értem pontosan, úgyhogy meg kell néznem egy pillanat. Igen. Azt mondja a Rabbi Chaviva, hogy azért kellett ezt külön említeni, hogy ez a kétfajta madár, különbözőt úgy fordítja, hogy fácán és páva. Tehát, hogy a fácánt és a pávát azt nem lehet egymással keresztezni. Mi ebben a hidús, hát ez magától értetődő, mi ebben a novum? Azt mondta erre Rabbi Chaviva, hogy azt hihettem volna, hogy mivel ezeket közösen nevelik, ezért ezeknek a keresztezése nem számít tilalomnak, és ezért kellett ezt hangsúlyozni. Amar Shmuel, avozva avozza bár, kiláim zebeze. Ugyanígy azt mondta Shmuel, hogy a házilúd és a vadlúd, ezeknek a keverése az ugyancsak tilos. Mászkőfara vrava bár rabchana, my time. Erre megkérdezte tőle, Rambar Hanon, mi lehet ennek az oka? Ile misum de haj arich ku ujjei ve haj zutar ku ujjei. Ha azért gondoljuk, hogy ezeket tilos egymással keresztezni, mert ezeknek azért számítanak más-más fajoknak, mert az egyiknek a csőre hosszú, a másiknak a csőre rövid. A chinami dávú kilájm vehaj zutör kujjei, elem át a gámla pársa, a gámla tája, de haj alim kujjei, haj katin kujjei, ha chinami dávú kilájm zebize. Ha ez így lenne, hogy csak azért, mert a csőrök mérete az így elmértél egymástól, ezért más-más fajnak számítanának, akkor mi a helyzet például a tevékkel? Van a perzsa teve és az arab teve. Az egyiknek a nyaka vastag, a másiknak a nyaka vékony, akkor azokat is külön fajnak kéne tekintenünk? El amra báje, ze bejcav mi bachuc, ze bejcav mi bifnim. A bája azt mondta, hogy nem ez az oka annak, hogy a kétfajta lúd, a vadlúd és a házi lúd külön fajnak számít, és ezért tilos őket keresztezni, hanem az, hogy van egy másik eltérés a kettőjük közül, hogy a heréi az egyiknek látható kívülről, a másiknak nem látható kívülről. Kíváncsi vagyok, hogy a mai libáknál hogy van. Szerintem a házi rúdnál nem látható kívülről. Igen. Papa amel, ha te una, hadabi asszabe sikla, Tunna kamabia szöbösikor. A papa pedig más magyarázatot mond. Szinte nem a hímeknél látszik a különbség a vadlúd és a házilúd között, hanem kifejezetten a nősténynél. És mégpedig abban, hogy a házilúd egyszerre több tojást bocsájt ki a petefészkéből, a vadlúd pedig egyszerre csak egyet. És ebből látjuk, hogy ez egy másik faj, és mivel ez egy másik faj, ezért tilos őket keresztezni. Amarebb írja a meslak, és amely biesné minim savim löjke. Azt mondta, hogy írmi a meslak is nevében, hogyha két tengeri állatot, ami két külön fajtának számít, próbál valaki keresztezni, az is olyan tilalom szegés, ami miatt botütés jár, tehát független attól, hogy ezek nem szárazföldi állatok, a keresztezésük ugyanúgy tilos. My time-a. Amere vádabar ábam is mély de ula, ászele mi ne ula, mi ne jú, mi a basa. Mi ennek az oka, honnan vesszük ezt? Azt mondta erre, ula, azért, mert mind a két helyen szerepel az a szó, hogy leminéjú fajtája, a maga fajtája szerint, már feltétlenül a teremtésnél szerepel az, hogy a maga fajtája szerint. Tehát a szárazföldi állatok teremtésekor is a Tóra azt mondja, hogy a maga fajtája szerint. És a a tengeri állatoknál is ugyanezt mondja, tehát akkor innentől tudunk egyenlőséget tenni a kettő között, és mondjuk azt, hogyha a házi állatoknál tilos a keresztezés, akkor ugyanúgy a tengeri állatoknál is. Bai rahva, mannik be izzavesi buta, mau. Rahva a következő kérdést, dilemmát vetette föl. Mi van akkor, hogyha valaki a tengerparton egy szekeret hajt, egy kecskével és egy sibutával. A sibuta az egyfajta hal, tehát ugye tilos ugye keresztezni az állatokat, a keresztezés az nem csak azt jelenti, hogy tilos fajilag keresztezni őket, azt is jelenti, hogy például tilos két más típusú állatot egy szekér elé, vagy egy iga elé befogni. Tilos egy marhát és egy szamarat egy szekér elé befogni, vagy egy szamarat és egy lovat egy iga elé befogni. De mi van akkor, hogyha egy tengeri állat és egy szárazföldi állatot fogok be a szekér elé? Mi a mérnek kimendi izellői nachizbe jám? Mi simbutalai szalítani vasa? Ugye, esetleg mondjuk azt, hogy tekintve azok, hogy ezek nem találkoznak egymással, mert a kecske a szárazföldön van, és nem megy be a tengerbe, a tengeri hal, ami pedig a másik, amíg húzza a szekeret, az meg nem jön ki a szárazföldre. Ezért ez nem tilos. Hogy Dilma, hásta, mi a kamahánhig? Vagy másik oldalról mégis most azért közösen húzzák a szekeret, és ezért ezért tilos lenne. Azt mondta erre, Ravina, Maszka fel, Ravina, ellen máta hibbe, hitta, vissza, érebe, jadé. Zene hitta, be arrec, vissza, érebe, hutsza, arrec, aki nem ide, be chájev. Azt mondta erre, Ravina, várjunk csak, de hogyha ez tilos lenne, akkor ha én fogok egy árpát, és egy búzát, amit ugye tilos közösen vetni a Szentföldön, közösen együtt vetni. Akkor ha én megfogom, pont a Szentföld határán állok, és a kezemben van egy búzaszem, meg egy árpaszem, és a búzaszemet Izraelbe dobom, az árpaszemet Izraelen kívülre, akkor az ugyancsak tilos lenne? Ugye hasonlóan ahhoz, hogy ahogy a tengeri állat és a kecske húzza a szekeret, akkor ha azt mondod, hogy az tilos, akkor ugyanígy itt is az árpa Izraelen kívül van, a búza Izraelben, akkor az ugyanúgy tilos lenne? Ez nyilvánvalóan nem gondolhatjuk, hogy ez így legyen. Amri, ha hihásta, haszon eredsz makim chiúva, akkor le eredsz le makim chiúva. Azt mondtam, hogy jó, de hát nem jó a kérdés. Mert ott, ugye Izraelen belül tilos a közös vetés, a kevert vetés, Izraelen kívül megengedett. Tehát akkor Izraelben esik le az egyik mag, Izraelen kívül a másik mag, az két teljesen eltérő dimenzió. A mi esetünkben viszont ahol a tengeri hal és a szárazföldi kecske húzza a szekeret, ha hajdi vajdi, mind a kettőre vonatkozik a tilalom, az, hogy közösen befogni, két másfajta állatot befogni a szekér elé, az nyilvánvalóan tilos. és feltétlenül akkor ebben is marad a Talmud, hogy akkor ez a, erre a kérdés, erre a teoretikus kérdésre, ez bizony a válasz, hogy tilos őket egybe befogni egy szekér elé. Hadranach sőse nagach szapara, hadranach sőse nagach szapara, hadranach sőse nagach esha para. Ezzel befejeztük a sőse nagach szapara fejezetet. Azt mondja a Talmud a hatos fejezetben, mi elkezdjük a hatos fejezetet, egy misnával. A koinesz tönyle dírve nalbe fene a kerahui, vi jaca vi zika patur. Azt mondja a misna, ha valaki behozta a juhát egy olba, és az ajtót megfelelő módon bezárt előtte, és ennek ellenére a juhok kimentek és kárt okoztak egy másik ember földjén, mondjuk megették a termést, vagy letaposták a termést, akkor a tulajdonos mentesül, miért? Mivel megfelelően biztosította az állatokat, hogy ő bezárta az olnak az ajtaját. Ha viszont löjnal befene a kerahúj, mi jatszavizik a hájok, ha viszont nem zárta be az ajtót a jók előtt a megfelelő módon, és a jók kimentek és kárt okoztak, akkor a tulajdonos felelős. Nyilvánvalóan azért, mert ez az ő gondatlansága miatt volt. Mi van akkor, hogyha a tulajdonos megfelelően zárta az ajtót, az ol falát, Nifrocebe Lajlozsapar Czó Lisztin éjszaka áttörték, vagy banditák áttörték, és a juhok ezt követően mentek ki, mi jatszavézik a patur, akkor mentesül a felelősség arról, hogy Czó Lisztin Lisztin Hajovim, mi van akkor, ha maguk a banditák engedték ki az olból, akkor a felelősség átmegy rájuk, és a banditák felelősek. Nihabe Hama hogy sem massza a keresőjtövek, ott nem jatsz a vízik a hája. Mi van akkor, hogyha a tulajdonos az állatot a napon hagyta, és ugye nyilvánvalóan akkor az állatot nem bír magával, és előbb-utóbb ki fogja szabadítani magát, vagy ha süket némának, gyengelnének, vagy kiskorúnak adta át, akik nyilvánvalóan nem képesek, nem jogképes cselekvők, és azért nem képesek az állatra megfelelően vigyázni, jatsz a vízik a hája, és ezek utána az állat kiment és kárt okozott, akkor a tulajdonos felelős, mert gondatlanul járt el. Most, hogyha a tulajdonos az állatot átadta egy pásztornak, egy által megbízott pásztornak, akkor onnantól fogva a pásztor felelőssége, hogy gondoskodjon róla. A pásztor lép az ő helyébe. Naflole ginnab nehenesz, mert se lemesz, más se nehenesz. Mi van akkor, hogyha az állat beesett egy kertbe, és ott hasznot húzott a kertben található termésből, akkor annyit kell kifizetni az állat annyit kell kifizessen a föld tulajdonosáért, mint amennyit hasznot húzott ebből a dologból az állat. Ha viszont jardak-e dárkvizika, se lemesz más se hizika. Ha viszont nem leesett, beesett a kertbe, hanem lement a kertbe az állat normál módon, akkor nem azt kell kifizetni, amit hasznot húzott, tehát mondjuk amit megevett a kertben, hanem amit tönkretett a kertben. Tehát, hogyha letaposott valamit, akkor azt is meg kell fizetni. Ha beleesett a kertbe, köszönöm, ez egy viszmajor. Az esés miatt valamit letaposott, az nem az állat tulajdonságának a felelőssége. Amit megevett, az már igen. Viszont normális menettel ment be, akkor az az állat tulajdonságának a felelőssége. Kétszer mesellem ezt más érzik, a Samin Bészába ész a szad, de kamai ész a jafe, de kamai jafe. Hogyan kell kifizetni azt, amit kárt tett az állat. Szóval a Talmud Saminbe és Szabe és Szabe Kamai Fajafe meg kell néznünk, ugye, hogy kell a kárt kifizetni. Ez már korábban fölmerült. Tehát, ha mondjuk ez egy paradicsom veteményes volt, akkor fölmerül esetleg, hogy úgy kelljen kárt téríteni, hogy a paradicsomot lemérjük, hogy itt az hány kiló paradicsom volt. De nem ezt mondja a misna, hanem azt, hogy megnézzük, hogy a föld mennyit ért, mielőtt az állat oda bement garázdálkodni, mennyit ér a föld azután, hogy az állat bement oda garázdálkodni, és a különbözetet kell kifizetni. Rabbi Simon, Aimer, Achla, Pérez, Muri, Meselem, Ez, Pérez, Muri, Imse, Asse, Imse, Asse, Imse, Asse, Imse, Rabbi Simon pedig azt mondja, hogy nem, ezt úgy kell megtéríteni, hogy ha érett termést evett az állat, akkor megnézzük, hogy mennyi volt az a termés. És ha egy szeát evett, akkor egy szea mennyiséget evett, akkor egy szeát kell. Ha két szeát evett, akkor két szeát, de minden esetre így kell eljárni. Tanulában non, Ézó kerói, ve Ézó semlői kerói. Most a Talmud idáig tartott a misna, és ugye a misna azt mondta, hogy ha normálisan, megfelelően zárta be az olt a tulajdonos, és mégis kiszabadult az állat, akkor a kártérítésre nem köteles az állat tulajdonos, mert ő gondosan járt el, nem az ő gondotlansága miatt szabadult ki az állat, és garázdálkodott. Mit jelent az, hogy megfelelően? Ézőke raj, vagy ézőse raj, raj? De lesse hajra lámad bőrű Ahmed Szúja, zeóke raj, és én je hajra lámad bőrű Ahmed Szúja, zeóse raj, raj. Azt mondja, a Talmud, egy olyan ajtó, ami amikor be van zárva, egy normál széllel szemben kitart, nem fog eldőlni, az már egy megfelelő bezárása az ajtónak. Ha egy olyan ajtóról van szó, amit egy kisebb szél, egy normál szél, egy olyan szél, ami nem meglepő, ami várható, az eldönt, akkor az már nem a megfelelő zárás. Amar Rebbi Mani Bar Patis. Akkor ez mit jelent? Hogy tulajdonképpen itt ugye az állatnak amikor a kártevéséről beszélünk, akkor itt elsősorban a láb és a fog általi kártevésről van szó, amiben az állat ugye mued. Ha visszaemlékeztek, akkor ugye az állatnál háromféle kártevés van. Kerem, sén és reggel. A szarv, a fog és a láb. Ugye a szarvnál ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az állat ez egy, nála szokványos, hogy öklel, ahhoz az kell, hogy eljussunk oda, hogy ez egy öklelős ököl. Tehát többször kell, hogy ökleljen, és többször öklel, és utána azt mondhatjuk, na, ezzel az állattal vigyázni kell, mert ez egy öklelős ököl. Egy visszaeső. A lábnál és a fognál az állat eredendően visszaeső, eredendően várható, hogy kárt fog okozni a lábával, tehát azzal, hogy letapos valamit, vagy azzal, hogy a foggal, mert azzal, hogy megeszik valamit. Most, a mimisnánk nem az öklelésről beszélt, hanem a fogról és a lábról, és erről mit mond, hogyha legalábbis a Brájtából így derül ki, hogyha már eléggé be van csukva az ajtó, az olnak az ajtaja, már annyira, hogy egy szél nem dönti el, akkor az már elegendő ahhoz, hogy mentesüljek a kártérítés alól. Magyarul. Ez azt jelenti, hogy egy muet egy teljes felelősségű kár esetén, az állatnál, egy viszonylag enyhe védelem is már védelemnek, vagy elővigyázatosságnak számít. Ami ugye nem magától értetődő. Szerintem, hogy nekem nem kell túlzásba vinnem az őrzést, egy viszonylag enyhe őrzés is már mentesít a kártérítés alól. Azt mondja, Talmud, Amar Rabbi Mani Bar Patis, Mantan Mued, de Szági Lébes Minep Husza, Rabbi Judei, Mantán in de szágilé misminep husza, ki az a mester, aki szerint egy teljes kár okozásért felelős állatnál is viszonylag enyhe őrzés elegendő, Rabbi Yehuda, ez Rabbi Yehuda. Tehát nán, kasru bálu, mi szélő nal, be fanna, kdói, mi jatsa, ve hizik, echad tam echad muhev, chájav, div, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, imer, tam chájav muhev, patur. Ahogy tanultuk egy brájtában, hogy volt egy vita, Rabbi Yehuda és Rabbi Meir között a szarv kapcsán. Ugyanis a brájta azt mondta, hogy ha lekötötte az állatot egy szájkosárral, vagy nem tudom, egy ilyen abrakkal, és be is csukta az ajtót, és az állat kiszabadult, és kárt okozott, ugye öklelt, mindegy, hogy tám volt, vagy mued volt, hogy úgymond még jámbor volt, vagy egy visszaesően öklelős volt, föl van mentve, bocsánat, köteles a kártérítésre. Dibre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Imer tám hájav, mued patur. Rabbi Meir viszont azt mondja, ugye ez volt az a furcsa mondás Rabbi Meirnek, hogyha ez egy tám, hogyha ez egy nem öklelős ökör, akkor köteles vagy a kártérítésre. Ott ugye csak fél kárt kell megfizetned, de azt viszont köteles vagy megfizetni. Ha viszont mued volt, ha visszaeső volt, tehát várható volt, hogy kárt fog okozni, akkor föl vagy mentve. Se nem már, vagy lő is, mert ennő bájla, vagy samú húze. Hiszen Tóra, amikor az öklelésről beszél, akkor azt mondja, és a tulajdonosa nem vigyázott rá. Itt viszont vigyázott rá, hiszen ha minimálisan is, vagy enyhén is, de mégiscsak vigyázott rá, kikötötte az abrakánál, rácsukta az ajtót. Tehát ebből azt látjuk, hogy Rabbi Yehuda azon a speciális véleményem van, hogy egy mued állat, egy visszaesően károkozó állat, amelyik enyhén is őrizve van, az már mentesül a kártérítés alól. Lezerőimél, én lő is mire lesz száki. Lezer viszont azt mondja, hogy egy öklelős állatra nincsen, nem tud lenni megfelelő őrzés, a tulajdonosa mindig köteles lesz, és ezért az egyetlen dolog, amit lehet vele csinálni, az, hogyha levágják. Oké, okay, mit látok ebből a brájtából? Azt, és ezt korábban már többször emlegettük ezt a brájtát. Azt látom, hogy a misna három véleményt említ, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda és Rabbi Lezer. Rabbi Meir szerint mind az öklelős, mind a nem öklelős állatra nem elég az enyhe őrzés, hanem a szigorú őrzés az egyedül, ami mentesít. Rabbi Yehuda szerint a nem öklelős állatra valóban nem mentesít az enyhe őrzés, csak a szigorú őrzés. Az öklelős, a figyelmeztetett öklelős állatra viszont az enyhe őrzés is elég. Rabbi Lezer pedig azt mondja, hogy a figyelmeztetett állatra semmilyen őrzés nem mentesít, mert nem lehet elég jól őrizni. Bármi is látjuk, ugye a szarvnál, az öklelésnél van ez a figyelmeztetett kategória. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy mostantól már öklelős az állat. És erre azt mondja Rabbi Yehuda, hogy ott elég az enyhe őrzés. A láb és a fog kapcsán nincsen figyelmeztetés, mert egy állat a születésétől fogva várható, hogy dolgokat le fog taposni, vagy meg fog enni. Tehát akkor, amikor a mi misnánk azt mondja, hogy egy enyhe őrzés is, az, hogy becsukom az ajtót, és az meg tud állni egy normál szélben, az elég ahhoz, hogy mentesítsen a láb vagy a fog kártevése alól, ez egyértelműen Rabbi Yehuda véleményét tükrözi. Azt mondja a Talmud, a finu téma Rabbi Meir, sajni sejnbe reggel, de a töjre miattam is mi az. Szóval a Talmud nem biztos, hogy ez Rabbi Yehuda véleményét követi. Mert lehet, hogy Rabbi Meir véleményét. Hiába Rabbi Meir az öklelős, nem öklelős ökör kapcsán, tehát a szarv kapcsán azt mondta, hogy egy szigorú őrzés egyedül az, ami mentesít. A láb és a fog kapcsán lehet, hogy ő is egyetért, hogy az enyhébb őrzés az már mentesít. Miért? Mert a Tóra maga arra utal a szövegében, mint hogyha egy enyhébb őrzés is elég lenne. De amiről azzal van, amiről azt viszont, ahogy Rabbi Lezer tanította, mások szerint maga a misna, árbad varimat, hogy miattam ismér, asszam, élő helyen, baj, ve, éj, sejn, ve, rege. Négyféle dolog van, mondjam rajta, aminek a őrzésével kapcsolatban a Tóra, mintha engedményt tenne. Mi ez a négy dolog? A gödör, a tűz, a fog és a láb. Bajdik szív, ki jiftach is baj. Oly ki jihre is baj, belőjek a szen. Ha ki szó patul, a gödör kapcsán hogy látjuk, hogy egy enyhébb őrzés is már mentesít. A Tóra azt mondja, egy férfi kinyit egy gödröt, vagy ásik egy gödröt, és nem fedi azt be. Akkor, hogyha beleesik valaki, vagy valami, akkor felelős. Ha nem fedi be, ha befedi, akkor ez már elég. Magyarul elég csak lefedni a gödröt, és már is mentesültem a felelősség alól. Ezt tehát akkor a gödörnél látjuk, hogy a Tóra enyhít az őrzés felelősségét. És dich szív, sállam, és sállam, mávir, ezt a beírja. Áde, amit kém, mávir. A tűz kapcsán. A Tóra azt mondja, hogy ha valaki tüzet gyújtott, és a tűz elszabadult, akkor füzetve fizessen az, aki a tüzet gyújtotta. Magyarul, áde, amit kém, mávir. Tehát akkor csak akkor kell fizetnie, ha annyira felelőtlen volt, annyira gondatlan, úgy tűnt, mintha ő direkt gyújtotta volna a tüzet. Tehát ha egész addig, ha egy kicsit is elővigyázatos volt, akkor már mentesül a felelősség alól. Ez tehát a tűz. Seindich szív ubier bizde acher adde avitke in ubier. A fognál. A Tóra ugye azt mondja, hogy ubier bizde acher, hogy ha valaki elengedi az állatát, és az legel, azt legelteti másnak a földjén, akkor fizetnie kell. Tehát akkor csak akkor, hogyha annyira az könnyelmű volt, hogy az állat úgy ment oda másnak a földjére, mintha ő eleve oda küldte volna legeltetni. Ha egy kicsit is vigyázott rá, akkor viszont már mentesül. Regeldik szív, silach. Hát de avit kém, silach. A lábnál pedig, a taposásnál pedig, azt mondja, hogy aki elküldi az ökör és a szamár lábát, és az letapos mást, tehát megint, mint hogyha direkt küldeni, de már kicsit is vigyázott rá, és nem tűnik úgy, mint a direkt küldte volna másnak a földjére, akkor mentesül. Mert tányom, és silach zel regel. Hénu, oimim, és sálche regel, a sövök, a moly, ubier, zel sein, és ugye ezek a szavak, hogy silach, és elküldte, ez ugye a láb, károkozására vonatkozik, ahogy ezt másod is mondja a Tóra. És ugyanígy ubérzásém, hénu oimér kásé vára galolá tumaj, és ugyanúgy, ahogy a bér, az pedig a fogat, vagy a legelést jelenti, ahogy megint csak egy másik tórai szövegben azt mondja, hogy az ember a fogával fogyaszt, amíg az el nem fogy, és ott is a bier szót használja. Tájma David kémbe silach a bier hallai avid laj. Tehát mit látok ebből? Hogy mindezeknél a Tóra, mintha azt mondaná, hogy akkor válsz felelőssé az állat által történt taposás, vagy az állat által történt evés okán, hogyha az olyan szélsőséges gondatlanságból következett, ami már úgy tűnik, mintha direkt csináltad volna. De egy kicsit is őrzöd, egy kicsit is elővigyázatos vagy, akkor mentesülsz a kártérítés alól. És ez lehet az oka annak, hogy a mi misnánk akár Rabbi Meir véleményével is egyezhet. Hiába mondta Rabbi Meir, hogy csak a szigorú őrzés mentesít az ökör általi károkozás alól, de ez csak a szarvra vonatkozik. A taposásra, a lábra és a fogra nem, mert annál ő is egyetért, hogy egy enyhébb őrzés is elegendő. Amel rába, amel sziszen námi dikadek tanít szajn, mihdi visőjkász kineve a színítni saj, másnadik tanít szajn, lámisum de atajra miatt, mismir asszan, lámisum de kán kerembe ik szíve be, és én reggel hudek szívbe. Máshol van, de sem reggel, de modern húsmányja. És azt mondta, ennek kapcsánában, hogy a misnánknak is a szövegezése az úgy tűnik, hogy alátámasztja ezt a tézist, hiszen eddig végig, amikor haszonállatról volt szó, akkor ökörről beszéltünk. Miért nem beszél itt most ökörről? Miért van az, hogy a mi fejezetünkben ez a misna, ez már nyájról beszél, vagy juhról beszél, és nem ökörről? Feltétlenül azért, mert az ökörnél ott van a szarv is, és a szarvnál van különbség, legalábbis Rabbi Meir szerint, a szarv őrzése és az őrzési felelőssége, és a láb és a fog őrzési felelőssége között. Mert a szarvnál csak a szigorú őrzés az, ami mentesít a károkozás miatti kártérítés alól. A lábnál és a fognál egy enyhébb őrzés is mentesít, és ezért beszél a lyukról, ahol nincsen szarv, a lyuk nem öklel, és, hanem csak fog és láb van, és ezért az egyszerűség kedvéért ezekről beszél. Oké. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este megtartjuk a 2024-es év első óráját. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, buék, a leges legjobbakat, viszontlátásra, viszonthallásra.